Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek a 254. ének első versét fennállva. A 254. ének így kezdődik: mindenkoron áldom az én Uramat. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott levele 4. részében, az első 7 versben a következőképpen. Ameddig az örökös kiskorú semmiben sem különbözik a szolgától, jól lehet ura mindennek, hanem gyámok és gondviselők alatt van az atyától rendelt ideig. Azonképpen mi is, mikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaként. Amikor pedig eljött az idő teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyeljük a fiúságot. Mivel pedig fiak vagytok, kibocsátotta Isten az ő fiának lelkét a ti szívetekbe, aki ezt kiáltja: Abbá, Atya. Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, Istennek örököse is, Krisztus által. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és szívünk befogadásán. Imádkozzunk. Édesatyánk, dicsőítünk azért, mert az idők teljességében elküldted a te egyszülött fiadat, hogy mi, akik tőled elidegenedtünk és veled szembeszegültünk, újra gyermekeiddé lehessünk. Kérünk, engedd megértenünk ma még jobban ezt a nagy lehetőséget, és indíts minket arra, hogy éljünk is vele. Köszönjük az elmúlt hét sok ajándékát, gondviselő szeretetedet, mérhetetlen türelmedet, amivel elszenvedsz minket. Köszönjük minden csöndes percet, amit veled tölthettünk, és köszönjük, hogy most tőled várhatunk igét. Kérünk téged, hogy ne emberi bölcsesség hitető beszéde hangozzék itt, hanem a te erődet és szeretetedet hadd tapasztalhassuk abban az igében, amit te mondasz nekünk. Kérünk, hogy se a meleg, se a fáradtságunk, se a hitetlenségünk ne legyen akadálya annak, hogy most formálj, átformálj és megajándékozz minket. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét az ige szavaival hirdetem. Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Amen. Kérünk, Urunk, szólíts meg minket olyan erővel és szeretettel, hogy merjünk benned bízni, és így hadd lehessünk boldogok. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor megsértjük isteni felségedet a mi bizalmatlanságunkkal. Taníts minket most úgy figyelni rád, hogy a te igéd igazi bizalmat, erős hitet támaszthasson bennünk. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, az előbb hallott részben a Galácia beliekhez írott levél 4. részének 6. és 7. verseiben így olvashatjuk. Mivel pedig fiak vagytok, kibocsátotta Isten az ő fiának lelkét a ti szívetekbe, aki ezt kiáltja: Abbá, Atya. Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, Istennek örököse is, Krisztus által. Kedves testvérek, múlt vasárnap pünköstkor ugyanezeket a gondolatokat olvastuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből. Különös, hogy szó szerinti egyezés is van a két levélben megfogalmazott igazságok között, annyira fontosnak tartotta ezt az apostol, és nyilván Isten szent lelke, aki ezt leírta vele. Arról szól mindkét szakasz, hogy kik Isten gyermekei. És remélem látni fogjuk majd, hogy mennyire nem csupán elvi teológiai kérdés ez, hanem minket egészen gyakorlati módon közelről érintő kérdés. Láttuk azt múlt vasárnap, hogy nem mindenki Isten gyermeke. Pontosabban mindenki úgy születik, hogy nem Isten gyermeke. Mi mindnyájan Isten nélkül születünk, aztán menet közben válhat valaki Isten gyermekévé. Azon az úton érkezhet meg vissza a mennyei atyához, ahogyan a tékozló fiú hazaérkezett. Ott hagyta a disznóit, hazament, és ahogy két rövid szóba próbáltuk összefoglalni, vallott és várt. Aki őszintén odafordul Istenhez, talán egyelőre még hit nélkül, vagy egész icipici kis hittel és bizalommal, de őszintén tőle vár segítséget, aki elkezd vallani neki, vagyis lemonda maga érdemeiről, erényeinek a hangoztatásáról, és mer és tud beszélni végre Istennek a bűneiről, és vár, annak Isten válaszol. Mert aki vár az ő kegyelmére és szent lelkére, annak ő adja gazdagon az ő kegyelmét és szent lelkét. Nem tudom, volt-e valaki, aki múlt vasárnap vagy azóta ilyen őszintén odafordult Istenhez, vallott neki, és talán már is kapott választ, vagy egyelőre csöndesen vár, egészen bizonyos, hogy nem hiába. Nem véletlen azonban az, hogy ez az ige hirdetés többekben kérdéseket támasztott. Ilyeneket például, hogy hogyan értjük mi azt, hogy Isten gyermekei lehetünk, vagy vagyunk. Vajon Istennek nem csupán Jézus Krisztus az egyszülött fia? Nem Isten káromlás Isten fiairól beszélni többes számban? Azután mi jellemzi Isten gyermekeit? Különböznek-e másoktól, és ha igen, miben? És mi minden következik ebből a különbségből? Ezt próbáljuk ma a melegre való tekintettel csak vázlatosan számba venni. Mit mond a Biblia arról, mi jellemzi Isten gyermekeit? Először arra a kérdésre keressünk röviden választ, hogy nem Isten káromlása Isten fiainak nevezni azokat, akik az életüket az ő akaratának alárendelték és újonnan születtek. Nyilvánvaló a Szentírásból, hogy Jézus Krisztus egészen egyedülálló módon Isten fia. Minket pedig Isten ő érette fogad gyermekeivé. Jézus Krisztus öröktől fogva mindörökké Isten. Az ember pedig ember marad az újjászületése után is, Isten teremtménye, csak hogy már az Isten lelke lakik benne. Tehát valóban élesen és pontosan meg kell különböztetnünk az egyszülött fiúnak és az ő érette fiakká fogadottaknak a státuszát, az állapotát. Jézus Krisztus egyedüli módon Isten fia, minket pedig ő érette fogad Isten gyermekeivé. Van az Ezékiel könyvében egy megrendítő fejezet, javasolom, hogy mindenki olvassa el otthon az egészet, én csak néhány verset olvasok belőle, amiben Isten nagyon egyszerűen és erőteljes képekkel szemléltetve mondja el, hogy milyen a mi állapotunk ő nélküle, és hogyan fogadott ő minket gyermekeivé. Az Ezékiel könyve 16. részében ezt olvashatjuk. Így szól az Úristen Jeruzsálemnek. A te származásod és születésed Kánaán földjéről való. Atyád az Emóreus, és anyád Hitteus asszony. Születésed pedig ilyen volt. Amely napon megszülettél, nem metszették el a köldöködet, és vízzel nem mostak meg, hogy tiszta lennél, sóval sem töröltek meg, sembe nem pólyáltak. Szem meg nem szánt téged, hogy ezekből valamit veled cselekedett volna, könyörülvél rajtad. Hanem kidobtak a nyílt mezőre, mert útáltak, amely napon megszülettél. Ekkor elmentem melletted, és láttalak véredben eltaposva. És ezt mondtam neked, a te véredben élj. Ismét ezt mondtam, a te véredben élj. És megmostalak vízzel, és lemostam rólad véredet, és megkentelek olajjal, és felöltöztettelek hímes ruhába, és felsausztalak borjúfóka bőrrel, és övesztelek fehér gyolccsal, és betakargattalak selyemmel. Ilyen a mi életünk mindannyiunké, amikor megszületünk, kidobtak minket a nyílt mezőre. Út félrevetett, gazdátlan, értéktelen, senkinek sem fontos élet. Ilyenné váltunk a bűn miatt. Hogy fel tudunk háborodni, vagy összeszorul a szívünk, amikor ilyen szörnyűségeket hallunk, vagy olvasunk, hogy csecsemőt találtak a kukában. Egy reklámszatyorban néhány napos csecsemő. Kisgyermek a kórház mosdójában. Ilyennek születtünk meg mindnyájan. És akkor utánunk jött az egyszülött fiú, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. És pontosan úgy, ahogy itt olvastuk, lelkiképpen ezt cselekszi velünk Jézus, megmosogat, az ő vérével megtisztogat, az ő tulajdon fehér ruháját, igazságát ajándékozza nekünk, és ha engedjük, hazavezet az atyához. Nem kötelező hazamenni, el lehet pusztulni a nyílt mezőn. Nekünk jogunk van tiltakozni az ellen, hogy megmentse az életünket. De lehetőségünk van megfogni az ő kinyújtott kezét. Isten az ő mentő kezét a Golgotai keresztben nyújtotta ki, ezután az elveszett emberiség után. És aki hisz ő benne, az megmenekül. Így fogad minket Isten gyermekeivé, hogyha azt engedjük, akarjuk, kérjük. Az egyszülött fiúért minket útfélrevetett, értékteleneket újra az ő gyermekeivé fogad. Hatalmat ad Jézus azoknak, akik ő benne hisznek, hogy Isten fiaivá legyenek. Ez az első gondolat. A második az, hogy valaki Isten gyermekévé lesz, nem csupán jogi változás, hanem lényegi változást is jelent az életében. Jogi változást is, és ez önmagában nagy szó, mert ez azt jelenti, hogy az ember, aki addig vádlottként állt Isten, mint bíró előtt, attól kezdve gyermekként áll oda Isten az ő mennyei atya elé. És ez óriási különbség. A vádat elejtették, pontosabban az ítéletet végrehajtották, és elhangzott közben a jogerős felmentő ítélet. Én nem kárhoztatlak, eredj el békességgel. Ezt tette lehetővé Jézus Krisztus kereszthalála. És aki ezt hittel elfogadja, magára személyesen is érvényesnek tekinti, és ezt megköszöni, az abban a pillanatban szabad. Tehát jogi változást is, alapvető jogi változást jelent, ami Isten előtti helyzetünkben az újjászületés. A Biblia azonban nagyon radikálisan ír arról, amit mi nem merünk ilyen radikálisan komolyan venni, hogy alapvető lényegi változás is bekövetkezik az újonnan született ember életében. Tehát aki mindezt komolyan veszi és eszerint kezd el élni, aki az életét ténylegesen alárendeli Isten akaratának, aki engedi, hogy benne az ő szent lelke munkálkodjék, az egészen megváltozik. Ilyen radikális kijelentések vannak a Szentírásban, hogy isteni természet részeseivé leszünk. Hogy lakozik Krisztus maga hitáltal a mi szívünkben. És ez meglátszik az ilyen emberen. Egészen más lesz a gondolkozása, más szempontokat érvényesít, egészen megváltozik az értékrendje, a szokásai, az időbeosztása, a társasága, az olvasmányai, az indulatai, minden kicserélődik. Miért? Mert újonnan született, mégpedig úgy, ahogy azt Jézus Krisztus mondja, hogy nem vérből, nem a test akaratából és nem a férfi indulatából, hanem Istentől születtek. És mivel a gyerekek általában hasonlítanak a szüleikre, aki Istentől született, az hasonlítani kezd a mennyei atyára. És hasonlítani kezd a legidősebb testvérére, Jézusra. A Róma 8.29-ben olvassuk ezt, hogy Isten azt akarja, hogy az ő fia ábrázatához hasonlatossá váljunk, aki elsőszülött sok atyafi között. Ez azt jelenti, hogy ő a mi legidősebb bátyánk. Testvéreül fogad minket, és hasonlítani kezdünk ő hozzá, aki él bennünk, és hasonlítani kezdünk a mi atyánkhoz, aki minket újonnan szült. Így érthető és értendő az, amit Jézus a hegyi beszédben mond, hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai. És a megelőző mondat, ez a jól ismert mondat, ami ellen annyira tiltakozunk, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket, hogy legyetek a ti mennyei atyátok fiai. Erre szokták azt mondani az emberek, hogy erre csak az Isten képes. És ez így van. Erre csak az Isten képes, hogy szeresse az ellenségeit, például minket, amikor ellenkezünk vele, hogy jót tegyen azzal, aki őt gyalázza, és így tovább. Erre csak ő képes, meg azok, akik isteni természet részeseivé lettek. Nem azért, mert ők jobb emberekké váltak, hanem azért, mert az isteni természet bontakozik ki bennük. És ők úgy akarnak viszonyulni másokhoz, ahogyan arra Isten indítja őket. És erre képességet is ad nekik az újjászületésben Isten. Mert az, hogy valaki Isten gyermekévé lesz, azt jelenti, hogy olyan mélyen nyúl bele Isten az életébe teremtő hatalommal, hogy az ember lényének a rejtett ős alapjai is megváltoznak. Teremtés történik. Valami olyan jön létre, ami addig nem volt. Aki a Krisztusban van, új teremtés az. Ezt olvassuk a Szentírásban. És ezeket nekünk komolyan szabad vennünk, és szabad várni azt, hogy Isten így alapvetően megváltoztassa az életünket. Helyre áll az eredeti teremtési állapot, az ilyen ember Isten képmása lesz, Isten képviselője ebben a világban, akaratának végrehajtója, tudja őt dicsőíteni, és mivel ez a világ a bűn által megrontott világ már, tud szenvedni is Istenért, az ő mennyei atyáért. Jézus erről nagyon világosan beszél, előre felkészíti az övéit, hogy a világ gyűlölni fog titeket, de ne csodálkozzatok rajta, mert engem előbb gyűlölt, mert ti sem ebből a világból vagytok, amint hogy én sem ebből a világból való vagyok. Igaz-e ez a mi esetünkben? Hasonlítunk-e mi már a mi mennyei atyánkra? Vagy ha egyáltalán semmiben nem hasonlítunk rá, az azt jelenti, hogy Jézus most nekünk mondja, hogy szükséges újonnan születnetek. Isten bennünk lakozó lelke Jézusi tettekre indít-e már, és ez jellemzője rejánk egyre jobban. Vagy pedig pontosan úgy gondolkozunk, szórakozunk, dolgozunk, élünk, cselekszünk, beszélünk, mint ahogy a világ fiai. A cél az, hogy legyetek a ti mennyei atyátok fiai. Ezek olyan félreismerhetetlen jegyek egy ember életén, amikből nagyon egyértelműen meg lehet állapítani, hogy valaki Isten gyermeke lette már, vagy pedig még nem. Ez nem jelent értékkülönbséget emberek között, de az üdvösség szempontjából, meg a földi élet szolgálata szempontjából ez döntő. Isten gyermeke vagy nem? Ezt nem lehet tanulás, nevelés, földi leszármazás, vagy testi átörökítés útján megszerezni, elsajátítani. Ez csak az újjáteremtés csodájában lehet ajándékba kapni. Jézusnak ezért volt kemény vitája kora kegyeseivel, akik azt mondták, hogy miért vagy elégedetlen velünk? Hát mi Isten fiai vagyunk, hiszen Ábrahám utódai vagyunk. A János evangélium a 8. részében egy hosszú és rendkívül tartalmas vita beszéd van följegyezve, ahol Jézus elmondja, hogy hát ne gondoljátok, hogy ez automatikusan vagy mechanikusan történik, hogy az ősatyátok Ábrahám, és ti most ezért Isten gyermekei vagytok. Hát kire hasonlítotok? Hasonlítotok ti Istenre? Hiszen meg akartok engem ölni, mondja nekik Jézus. Hát Isten nem az jellemző, hogy meg akarja ölni az embereket. Kit jellemez az? Azt, aki emberölő volt kezdettől fogva. Ezért ti nem Isten gyermekei vagytok, hanem az ördög gyermekei. Hallatlan sértő volt ez akkor. Meg is sértődtek, meg is haragudtak. Nagyon Jézusra. És ennyire radikális Jézus. Hiába Ábrahám a ti ősatyátok, nem az ő hitéhez méltóan hisztek és viselkedtek. És nem mondjátok, hogy Isten gyermekei vagytok, amikor semmiben nem hasonlítotok Istenre, hanem hasonlítotok arra, aki pillanatnyilag valóban a ti szellemi atyátok, akinek a szellemiségét képviselitek, akinek a szolgálatában álltok. Ez nem mechanikus és nem automatikus. A hit által kapcsolódhat mindenki ahhoz az Istenhez, aki aztán átalakítja a természetét. A harmadik, amit mond igénk az, hogy Isten gyermekeit jellemzi, hogy értik az ő mennyei atyukat, és örömmel teljesítik akaratát. Erről sem tudunk most részletesen beszélni, csak egy bibliai fejezetet említek, amit szintén érdemes lenne most elolvasnunk majd otthon, az 1 Korintus 2-t, ahol az egész fejezetben erről szól Pál apostol, hogy Isten szent lelke nélkül mi még értelmileg sem tudjuk felfogni Isten gondolatait. Az ő gondolatai egészen más síkon mozognak, mint a mieink itt lent alant. És egyszerűen nem éri fel, mondjuk így nem éri fel ésszel sem az ember az Isten gondolatait. Isten gondolatait csak az ő szent lelke érti világosan. És akiben az ő szent lelke lakozik, az legnagyobb csodálkozására érteni kezdi Isten gondolatait. Olyan szép bizonyság volt erre számomra, most a napokban beszélgettem valakivel, aki nem különösebben iskolázott testvérünk, rendszeresen olvassa a Bibliát, és egy nagyon nehéznek mondott ószövetségi fejezetet olvasott éppen előző nap, ahogy sorba olvassa, amit sokan át is szoktak lapozni, hogy ezt én úgyse értem, meg ezt meghagyjuk a tudós teológusoknak, azok talán értik. És ő elolvasta, mert az következett, és elmondta, hogy mit értett meg belőle. Én nem tartom magam tudós teológusnak, de néhány évig azért mégis tanítottak erre a tudományra, és meg kellett állapítanom, hogy ez mind benne van abban a fejezetben, amit ő mond. Nem magyaráz bele semmit. De magam is szégyenkezve csodálkoztam, hogy micsoda gazdagsága bomlott ki számára az igének. Egy egyszerű ember számára, aki azonban hittel olvassa, akiben Isten szent lelke van, és érti az Isten gondolatait. Érti úgy, hogy másoknak is gazdagon tudja továbbadni. És nem is volt bizonytalan benne, nem úgy mondta el, hogy hát nem tudom, hogy erről szól-e, vagy maga mit szól hozzá, azzal a csöndes bizonyossággal, hogy ez így van. És csak rábólintani lehetett, hogy bizony úgy van, és bár érteném minden nap úgy az igét, amit olvasok. Erről szól az 1 Korintus 2, hogy bennünk a Krisztus értelme van, mondja Pál, akik újonnan születtünk, és Isten lelke nélkül bolondságnak tűnnek az Isten gondolatai, de aki már Isten gyermeke lett, abban a lélek érti és lefordítja a szerény emberi értelem számára az Isten magasságos gondolatait. És amit megértett, azt örömmel teljesíti. Erről volt szó múlt vasárnap, azt most nem akarom elismételni. Nem külső parancsra, hanem belső indításra. Örömmel, önként. Mennyit értünk mi az igéből? Hányszor van az, hogy még ha elolvassuk is jó esetben azt a napi szakaszt, megállapítjuk, hogy nem értek belőle semmit. Tartalmilag talán igen, ha van cselekménye, a cselekményt el tudom ismételni, de hogy mit szól ez nekem, hogy mit szól ezen keresztül Isten hozzám, mit tudom én? Az újonnan született embert, Isten gyermekét egyebek között az is jellemzi, hogy érti. Egyre jobban érti, egyre többet ért belőle, és egyre világosabban tudja átadni, és egyre boldogabban engedelmeskedik neki. A negyedik jellemvonásuk Isten gyermekeinek az, hogy megtanulják újra az Isten országának a nyelvét, amit mi elfelejtettünk, az imádkozást. Többször is olvastuk itt, hogy Isten kibocsátotta az ő fiának lelkét a ti szívetekbe, aki ezt kiáltja, abbá, atya. A hitetlen ember nem tud imádkozni, a vallásos ember sem tud imádkozni. Tud, úgy, ahogy mondani is szokták, imát mondani. De más dolog imát vagy imákat mondani, és más dolog az atyával beszélgetni imádságban. Ez körülbelül olyan különbség, mint amikor valaki elkezd tanulni egy idegen nyelvet, aztán keresi a kapcsolatokat abban a külföldi országban, karácsonyra ír néhány üdvözlőlapot, és megkérdez valakit, hogy kell ezt hibátlanul leírni, hogy boldog ünnepeket kívánok. És ezt leírja 8 lapra, és elküldi az újdonsült ismerősöknek. Na de ez nem az jelenti, hogy ő már tudja azt a nyelvet. Mert hogyha az illetők válaszolnak, akkor esetleg meg kell mutatnia valakinek, hogy te mit is jelent ez, mert néhány szót értek belőle, de mi a mondat értelme. Vagy ha találkoznak és beszélgetni kellene, meg se tud nyikkanni talán. Pedig írt hibátlanul egy lapot, sőt 8 lapot, 8-szor ugyanazt leírta. de nem tudja még azt a nyelvet. Egészen más az, amikor megtanul beszélni azon a nyelven, netalán úgy, hogy már azon a nyelven gondolkozik is, és nem mindig fordít magában. Ez az igazi. Nos, aki imákat mond, az ír lapokat. Az tud bizonyos sztereotípiákat, megtanul bizonyos kifejezéseket, vagy kötött imádságokat, és elmondja. De hol van ez attól, amikor a gyermek beszélget az atyával? Milyenek a mi imádságaink? Imát szoktunk mondani, vagy pedig imádkozunk? Egy idegen próbál mondani valamit, vagy a gyermek beszélget az atyával? Főzés közben is, a villamoson is, a munkaszünetében is, álmatlan éjszakákon is, programmal teli zsúfolt nappalokon is, mindig. Mert mindig gyermeke. És mindig öröm neki, hogy beszélgethet vele. Egészen természetes módon. Sőt, itt nem is azt olvastuk, hogy az ilyen ember beszélget az imádságban Istennel, hanem a lélek az, aki kiáltja bennünk, hogy Abbá, Atyám. És ezt éppen Isten gyermekei, az újjászületett emberek tudják, hogy micsoda különbség az, amikor valamilyen engedetlenségük, bűnük, hitetlenségük miatt eltávolodnak az atyától, és imát mondanak, de nem tudnak imádkozni. És milyen nagy ajándék az, amikor újra megszólal a lélek bennünk, aki csak akkor szólal meg, hogyha mi engedünk neki, ha ráhagyatkozunk. Ez is nagy különbség tehát, és érdemes lenne megmérni, milyenek a mi imádságaink. Egyáltalán szeretünk-e imádkozni, vagy pedig az kötelesség teljesítés, amit halogatunk, szabotálunk, minél rövidebbre szabjuk. Öröm nekünk az atyával kettesben beszélgetni? Ne talán úgy, hogy félreteszünk valamit, tennivalót azért, hogy most van csend, most tudjak vele beszélgetni. Ha ez a halogatás minél rövidebbre szabjuk, ez jellemző, akkor az azt jelenti, hogy nem Isten gyermekeként állok oda, hanem talán igyekvő, kedves, törekvő, vallásos emberként. Még kettőt említek. A következő az, hogy aki Isten gyermeke lesz, az új családot kap. Ez nagy élményük azoknak, akik újonnan születnek és bekerülnek Isten családjába. Először is Jézus Krisztus a testvéreivé fogad minket, aki az Isten akaratát cselekszi, az nekem fitestvérem, nőtestvérem és anyám, ezt mondja. Másrészt pedig a többi hívővel, Isten újonnan született gyermekeivel nagyon szoros kapcsolatba kerül az ilyen ember. Ez rendkívüli élmény, hogy vadidegen, nem vérszerinti okonokkal, milyen szoros testvéri kapcsolatba lehet kerülni a hit által. Egyszer elmondotta valaki, hogy fiatalon özvegy maradt, és úgy kellett nevelnie kiskorú gyermekeit, és nagyon el volt keseredve, aztán ezt követően került Isten közelébe, Isten szeretete megvilágosodott előtte, átváltozott az élete, újonnan született, Isten gyermeke lett, és akkor egyre több testvért kapott. Változatlanul hiányzik a férje, mint legközelebbi társa mellőle, de azt mondja, hogy olyan sok testvér, gyermeket, unokát, apát, anyát kapott a hívőkben, akik ezt nagyon sok tekintetben pótolják. Sőt, sok olyat is kap rajtuk keresztül, amit egy hitetlen férjtől sose kaphatott volna meg. Nem akarom ezzel részletezni, kívánom, hogy minél többen átéljük ezt Isten gyermekeinek a családjába bekerülve, ezt a nagy örömöt, ezt a szoros összetartozást, ahol semmi nem választja el az embereket egymástól. És ahol az az élménye lesz az igazán újonnan született embernek, hogy de jó így együtt szeretni azokat, akik még kívül vannak ezen a családon. Mindenféle rátartiság, gőgés, büszkeség nélkül. Én állítom azt, hogy nincs büszke keresztjén, mert aki büszke, az abban a pillanatban már nem keresztjén, mert nem hasonlít Jézusra. Elveszítette az igazi mi voltát. Aki hálás azért, hogy még engem is, aki ott feküdtem útfélrevetve, vérembe fagyva, megtalált, megmosogatott, elfogadott, átalakított, még engem is, hát akkor hogy kell nekem a többieket szeretnem? Azért, hogy minél többen oda találjanak az atya közelébe. És végül azt olvassuk mind a római, mind a Galata levélben, hogy Isten gyermekei visszakapják a teljes elveszített örökséget. Mindent elveszítettünk, amikor Istentől elszakadtunk. És az Isten fiúságban mindezt visszakaphatjuk. Ha pedig fiak, örökösök is, örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak. Mi ez az örökség? Nem tudjuk felsorolni, hogy mi minden foglaltatik benne. Az egész elveszített paradicsom. Az atyával való közösség, az élet, mégpedig a maga ős eredeti gazdag jelentésében, az értelmes, teljes földi élet, és a halálon is diadalmas örök élet, a másokért szolgáló élet. Jézus azt mondja, az én békességemet hagyom rátok, az én örömömet adom nektek, hogy a ti örömötök teljes legyen, és így tovább, nem tudjuk felsorolni. Talán a tékozló fiú példázatában summázza legjobban Jézus, hogy mi ez az örökség, amikor az atya ezt mondja az idősebbik fiúnak, hiszen te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Ez az örökség. Az első az, hogy mindig vele lehetünk, és hogy mindene a miénk. Jézus Krisztus tehát egészen egyedülálló módon Isten fia, minket ő érte fog az Isten gyermekeivé. Az Isten fiúság nem csak jogi változást jelent az életünkben, hanem lényegi változást. Megtörtént-e már ez? Következik ebből az, hogy értjük a mi atyánkat, és örömmel teljesítjük parancsait. Enélkül ez lehetetlen. Következik ebből az, hogy megtanuljuk az Isten országa nyelvét, megtanulunk igazán imádkozni, ami sokkal többet jelent, mint bizonyos szövegeket elmondani. Új családot is kap Isten gyermeke, és visszanyeri a teljes elveszített örökséget. Hiszen te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Akarjuk-e mi ezt? Olyan nagy kegyelme Istennek, hogy ezt kínálja, szinte kérlel minket, hogy fogadjuk el azt, ami nélkül nem élet az élet, és ami nélkül már most a halál fiai vagyunk. Ő kínálja ezt nekünk. Aki kér, az mind kap. Valljuk meg örömmel, hogy hiszünk ennek a lehetőségében, és így énekeljük a 483. ének második és harmadik verseit. A 483. ének második és harmadik versét. Te noha így felséges vagy, erőd, méltóságod így nagy, mégis minket, kik földporas hitványférgek vagyunk, arra méltóztatsz, hogy fiaidnak hívassunk, s te mi atyánknak. Édesatyánk, bocsáss meg, hogy sokszor olyan megszokottan, oda sem figyelve vagy hegyként merünk téged atyánknak nevezni. Segíts minket, hogy mától kezdve hadd teljék meg a szívünk hálával és csodálkozással, hogy szabad ezt mondanunk. És kérünk téged, hogy igaz legyen az ajkunkon ez a megszólítás. Köszönjük, hogy te mindent elkövettél azért, hogy ami út félrevetett, halálra ítélt életünk megmeneküljön, kibontakozzék, újjá lehessen, és hogy újra te gyermekeid lehessünk. Bocsáss meg, hogy sokszor mi magunk rukkapálunk ez ellen. Tiltakozunk az ellen, hogy megments minket. Szabadíts ki ebből a balgaságból. Ajándékozz meg hittel, egyre teljesebb hittel, hogy egyre többet tudjunk elfogadni az örökségből. Könyörülj rajtunk, hogy egyre bátrabban és öntudatosabban éljük a fiúságot. Hogy egyre boldogabban szolgáljunk neked. Egyre könnyebb legyen teljesítenünk akaratodat. Taníts meg minket a lélek által imádkozni, hogy maga a lélek imádkozzék bennünk. Bontsd ki előttünk igédnek a gazdagságát, ami szegény, panasszal, szükségekkel teli életünket ide hozzuk most eléd, és kérünk, gazdagíts meg minket. Segíts el a fiak szabadságára és a fiak gazdagságára, hogy tőled kapott rád jellemző szeretettel tudjuk mindezt továbbadni másoknak. Kiáltunk hozzád most így együtt azokért, akik különösen nagy nyomorúságban vannak. Kérünk téged, légy irgalmas annak a két kórházban fekvő férfi testvérünknek, akik teljesen magányosan, özvegyen, gyerekek nélkül, erőtlenül, valóban útfélrevetve érezhetik magukat. Legyél hozzájuk közel, és küldjél hozzájuk testvéreket a te szereteteddel. Könyörgünk azért az asszony testvérünkért, aki élet és halál mesdjéjén egyedül te benned reménykedik. Olyan jó, hogy te ott sem hagyod egyedül a tiédet, a megoszthatatlan órákban is közel vagy hozzájuk. Könyörgünk a gyászolókért, a csüggedőkért, a terhek alatt oskadozókért, a kétségekkel vívódókért. Legyen a te szereteted vonzása erősebb, mint a mi ellenállásunk vagy a világnak a vonzása, hogy a te boldog gyermekeidként tudjunk élni. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szent Lélek közössége maradjon mindannyiótokkal. Amen.